Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk témái:
Jézus szentségi jelenléte az Eukarisztiában. A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra előkészítő sorozat 8. része.
Interjú Bécser Róbert ferences atyával, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával, a római Kutyera Ferenc zarándoklatról és a ferences oktatás jelentőségéről.
Jézus szentségi jelenléte az Eukarisztiában. Az éppen egy év múlva kezdődő Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészülete jegyében indítottunk sorozatot Dolhai Lajos egri teológiai tanár, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja Csúcs és Forrás című könyve alapján. A sorozat mostani 8. részének témái: hogyan érthetjük meg Jézus szentségi jelenlétét? Az epiklézis, a lélekhívás jelentősége a szentmisében, és az átlényegülés dogmájának tanítása.
Az első téma: hogyan érthetjük meg Jézus szentségi jelenlétét? A katolikus egyház mindig ragaszkodott ahhoz, Krisztus valóban jelen van a kenyér és a bor színében, a Szent Misa áldozatban. Még a hívő emberi értelem számára is nehéz azonban annak megértése, hogy a feltámadt és megdicsőült Krisztus hogyan válik jelen valóvá az oltári szentségben. A teológiában, sőt még a hitoktatásban is évszázadokon keresztül a középkori eredeti latin megfogalmazást, a transzubstanciáció, átlényegülés kifejezést használtuk a misztérium magyarázatára. Mert hittel valljuk, hogy az átváltoztatás következtében a kenyér és a bor lényege megszűnik, ugyanakkor a látható színek, tehát a kenyér és a bor külső anyaga és tulajdonságai, íz, nagyság, változatlanok maradnak. Ez ma is igaz, de sajnos csak kevesek számára érthető.
Újabban főként a liturgiából kiindulva igyekszünk érthetővé tenni a valóságos jelenlét misztériumát. Sokat segíthet például a megértésben a bibliai anamnézis, a megemlékezés fogalma. A liturgia tulajdonképpen egy sajátos, hatékony megemlékezés. Olyan megemlékezés, amelyben az, amiről megemlékezünk, a Szentlélek erejében jelenvalóvá válik, hogy abban részesedhessünk.
Arra kérdése, hogy mikor és hogyan válik jelenvalóvá Jézus a kenyér és a bor színében, a hagyományos teológia azt válaszolta: a konszekrációkor, amikor az átváltoztatás szavainak elmondására a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé lesz. Egyházunk legújabb egyetemes katekizmusa, 1992-ben adták ki, ezt a tanítást kissé kiegészíti, és a következő választ adja: a hatékony teremtő ige, az oltári szentséget alapító jézusi szavak, és a Szentlélek erejében, ez az epiklézis, változik át a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Krisztus jelenléte szavának és Szentlélekének ereje által valósul meg. Ezért tartotta az egyház mindig kiemelten fontosnak az Isten szavának, Jézus eukarisztiát alapító szavainak hűséges megismétlését a szentmisében. És ennek a meggyőződésének köszönhető az átváltoztatás előtti lélekhívó imádság, az epiklézis. Sajnálatos módon a Szentlélek szerepének hangsúlyozása a valóságos jelenlét megvalósulásában, a hitoktatásban és az igehirdetésben még nagyon hiányzik.
Manapság azt is hangsúlyozzuk, hogy a szentmisében nem csak az átváltoztatás szavai a fontosak, hanem az egész eukarisztikus imádság, a prefációtól a mi atyánkig, a valóságos jelenlét megvalósulása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb a konszekráció, az alapítási, szerzési igék elmondása, azután az epiklézis, a lélekhívó imádság, de ezeket nem szabad önmagában tekinteni, a Szent Mise egészéből kiemelni.
A második témánk az epiklézis jelentősége a Szent Misében. A megdicsőült Krisztus folytatja megszentelő tevékenységét az egyházban a Szentlélek által. Ezért hívjuk segítségül a liturgiában ismételten a szentelket. Ezzel kapcsolatban szakkifejezést tett az epiklézis. A görög eredeti szó magyarul lehívást jelent. Egyházi szóhasználata szerint pedig az olyan imádságot jelenti, amelyben a Szentlelket hívjuk le, a Szentmisében az áldozati adományokra és az áldozatban részesülőkre, a többi szentségben pedig azért, hogy a szentség kegyelmi hatása megvalósuljon. A szó elsődleges használata szerint elsősorban az eukarisztiával kapcsolatos epiklézis jelöli, de nyilvánvaló, hogy nem csak a Szentmisében, hanem a többi szentség liturgiájában is jelen van a lélekhívó imádság.
Az epiklézisnek, főként a konszekrációs epiklézisnek konkrét bibliai gyökerei is vannak, mégpedig az angyali üdvözlet jelenetében. Ahogyan Krisztus valóságos teste férfiúi nemzés nélkül a Szentlélek által teremtődött, ugyanúgy a Szentlélek által jön létre a kenyér és bor szubstanciájából Krisztus teste és vére. A római misekönyvben is vannak olyan könyörgések, amelyekben ott van ez a párhuzam. Például az adventi időben így imádkozunk. Urunk, Istenünk, add, hogy oltárodra helyezett ajándékainkat szentelje meg az a Szentlélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta. Ez az analógia is segít bennünket a valóságos jelenlét megértésében. Hittel valljuk, hogy a megtestesülés és a megváltás misztériuma az eukarisztiában folytatódik, mégpedig a Szentlélek szentségi működése által.
Az egyházatyák írásaiban és az első ránk maradt liturgikus szövegekben egyre gyakrabban megjelenik az epiklézis gondolata. Ennek első és legtökéletesebb példája a tradíció apostolikában található. A római liturgia hagyományát megőrző második századi szöveg a következő. Kérünk, küldj le szent lelkedet a Szent Egyház felajánlott adományára, adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne. Engedd, hogy elteljenek a Szentlélekkel, és megerősödjenek az igazság hitében, hogy dicsérjünk és dicsőítsünk téged, fiad, Jézus Krisztus által, aki által téged a tisztelet és a dicsőség, atya és fiú a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Az epiklézis mindkét formája, a konszekrációs és áldozási epiklézis is már jelen van ebben a lélekhívó imádságban. Világosan kitűnik ez a megfogalmazásból, hiszen a szentelket először a Szent Egyház felajánlott adományára kéri, majd pedig azok számára, akik részesülnek benne.
Végül a harmadik téma, mit tanít az átlényegülés dogmája? Az átlényegülés fogalmát már a 12. századi teológusok használták. Tanítóhivatali megnyilatkozásban először a 4. lateráni zsinaton jelenik meg 1215-ben. A trentói zsinat a reformátorokkal szemben mondta ki a transzszubstanciáció dogmáját, vagyis azt, hogy a kenyér és bor lényege Krisztus testének és vérének lényegévé változik. Az oltári szentségről szóló második kánon azt is megjegyzi, hogy a látható, külső színek változatlanul megmaradnak.
A magyarázatban az arisztotelészi metafizika és logika két sajátos fogalmának, a szubstanciának és az akcidensnek alkalmazásáról van szó. A szubstancia az, ami a dolgot azzá teszi, ami. Olyan létezőt jelöl, amelyet magánvaló, illetve önmaga általi lét illeti meg. A járulék olyan létezőt jelöl, amelynek sajátja a másban való, a máshoz tartozó lét, legtöbbször létezőnek valamely tulajdonsága. Az akcidensek a valóság empirikusan érzékelhető dimenzióját jelölik, a szubstancia a szellemi értelem által szemlélt metafizikai lényeget. Az átlényegülés azt jelenti, hogy a lényeg megváltozik, az akcidensek azonban nem. Figyelemre méltó, hogy a dogma nem az akcidens kifejezést használja, hanem speciesről beszél, de ez tartalmilag ugyanazt akarja jelenteni, mint az akcidens fogalma.
Az egyház tanítása mindig hangsúlyozta, hogy a szentmisében valóságos átváltozás történik. Valami új jelenik meg, ami azelőtt nem volt. Ezért nem lehet úgy érteni az eukarisztiát, hogy Krisztus teste még hozzájárul a kenyérhez, mintha a kenyér és Krisztus teste két egyforma jellegű valóság lenne, két lényeg módjára ugyanúgy egymás mellett állhatna. A szentmisében valami átváltozás történik, ami világunk dolgait magasabb rendbe veszi föl, lényegükben éri és változtatja meg, ha ez nem is mérhető. Amikor anyagi dolgokat táplálékul veszünk föl testünkbe, illetve amikor általában az anyag egy élő szervezet részévé válik, akkor megmarad ugyanannak, és mégis, mint valami újnak a része, maga is átalakul. Hasonló megy végbe a kenyér és bor átváltoztatásakor. Isten igéje és a Szentlélek a kenyeret és a bort kiemelve sarkaiból megszokott létüket átviszi egy új rendbe, még ha pusztán fizikailag ugyanazok is maradnak, mélyükben megváltoznak. Az átlényegülés tana nem bizonyítja racionálisan a valóságos jelenlétet, csak annyit tisztáz, hogy nem ellentmondás az, amit az egyház a Szentírás alapján az átlényegülésről tanít.
A dogmát értelmező teológusok mindig fontosnak tartották megegyezni. Nem maga a transzubstanciáció szó hittétel, hanem az, amit jelez. A trentói zsinat nem azt mondta ki hittételként, hogy Jézus eukarisztikus jelenlétét az arisztotelészi substancia accidens fogalompár alapján kell hinnünk. Egyszerűen csak arról van szó, hogy abban az időben a reformátorok tanításával szemben a transzubstanciációval jelzett folyamatot találta legalkalmasabbnak annak érzékeltetésére, hogy miként válik jelenvalóvá Jézus az eukarisztiában. A zsinat nem filozófiai hittételt hirdetett ki, csak annyit mondott, a konszekráció erejében az, ami a kenyeret kenyérré, a bort borrá tette, az változik azzá, ami Jézus testét Jézus testévé, Jézus vérét Jézus vérévé teszi.
Kedves hallgatóink, a következő percekben interjút hallhatnak Bécser Róbert Ferences atyával, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával, a római Kucsera Ferenc zarándoklatról és a ferences oktatás jelentőségéről.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Bécser Róbert Ferences atyát, a Szentendrei Ferences Gimnáziumnak az igazgatóját. Egy Kucsera Ferenc római zarándokút keretében került Rómába, és kedden a szokásos Róma reggeli magyar szentmisére, magyarok kápolnájában szentmisét mutatott be. Mit jelentett számodra a Szentpéter Bazilikában, Péters híra közelében megemlékezni arról a helyi nagy alakról, aki annak a városkának a lelki pásztora volt, ahol éppen most szolgálszó betart.
Érdekes volt, mert pont Szent Apostolok ünnepe volt, és a szentmisét is róluk vettük, és ugye azt fogalmazott meg bennem első kör, hogy hát milyen messze volt a korban, ugye 2000 év távlata, és milyen messze van ez a római világ, ami kis dunakanyari Szentendrénktől, tehát térben és időben is olyan nagyon nagy távolságnak tűnt a kettő, és kicsit úgy meg is lepődtem a méreteken, bár mert többször jártam a Szentpéter Bazilikában. Aztán a szentmise végén nagyon tetszett, vagy nagyon megfogott, hogy a László atya rámutatotta a falra, ahol különböző magyar szentek vannak, és mondta, hogy hát itt van két hely, jelképesen van itt két hely, ide képzelhetjük a saját szentjeinket, saját példaképeinket, többek között ünnepelt azt a Ferenc atyát, Kucsera Ferenc atyát, akinek a századik évfordulát ünnepeljük a mártír halálának. És akkor így a szentmise végére magyar énekek, magyar prédikáció, magyar olvasmányok, és ez a két üres hely, így valahogy a két világ találkozott. A távoli világ, az apostolok távoli világa, és a mi kis szentendrei valóságunk, a mi szívügyünk, Ferenc atyának a példaképül állítása.
A diákok is tudnak róla, követi a gimnázium is az ő életpéldáját, jelen van az ő lelkéletükben?
Ugye nyilván a gimnázium jóval később alakult, és Ferenc atya nem ferences volt, de én most a harmadik éve vagyok igazgató az iskolába, és azt látom, hogy a városban nagyon szépen alakul a kultusza. A századik évfordulóra nagyon-nagyon alaposan, ügyesen készültek, és nem is az iskolán keresztül, de hát a diákjaink többsége ugye most már a Dunakanyarból van. A városban jelen van. Utca van ellenvezve róla, vannak különböző emlékhelyek, ahol sétákat szerveznek végigjárni az ő életútját. Aztán készült egy nagyon jó kis ismertető az életéről, egy fényképes dokumentáció. Azt én is kitettem az iskola kápolnájába. Megmondom őszintén, 3 éve, amikor ide kerültem, és éppen Maximilian Kolbéről prédikáltam a gyerekeknek. Egy leány föltette a kezét, egy 12-es kislány, és mondta, hogy nekünk is van Maximilian Kolbénk. És én így hallottam róla először, tehát a gyerekek révén hallottam róla először, és akkor az a kislány nekem elmesélte, vagy kifejtette az életét. Persze egészen másképpen ragadta meg, ő azt ragadta meg, hogy egy nagy családos, igazából veszélyben levő édesapa helyett halt meg tulajdonképpen, hiszen elhallgatta azt, hogy kihúzta meg a harangot, és mivel nem tudták megfogni és felelősségre vonni ezt azt hiszem, hogy 8 gyerekes édesapát, ezért hát nyilván amúgy sem szerették őt, mert korábban is azért ő nagyon őszintén és bátran prédikált, írt, és ezért őt fogták meg, és őt végezték ki. Hát ilyen értelemben a kislánynak igaza volt, és ennek a nyomán kezdtem el én is kicsit utána nézni, érdeklődni, beszélgetni róla.
A keddi szentmise után szerdán az általános kiallgatáson részt vettet, és őt utána Ferenc pápával is találkoztatok.
Igen, nagyon hálásak vagyunk, mert 3-unknak sikerült az elsősorban helyet kapni gyűrűcsóknak nevezett kihallgatáson, ami azt jelenti, hogy a Szent Atya körbejár, és személyesen is az elsősorban levőkkel kezet fog, van lehetőség egy pár szót esetleg szólni, átadni egy ajándékot, és hát nagyon-nagyon jó volt, mert a város részéről érkezett egy ajándék, egy olyan művészi alkotás, amely bemutatja Kucsera Ferencnek az életét, és ebből készültek leporellók, és alpolgármester asszony néhány mondat kíséretében adta át a Szent Atyának, aki bele is tekintett, és hát kedvesen elfogadta ezt az ajándékot.
Visszatérve a gimnáziumhoz, most volt a Venisante. Hogyan látod az egyház szerepét az oktatás-nevelés világában?
Mert olyan világot élünk Magyarországon, hogy hál' Istennek az egyház újra kezdi visszakapni a régi lehetőségeket. Én azt mondanám, hogy ez egy szolgálat, hiszen a gyerekek világában így tudjuk a legjobban bevinni az evangéliumot. Ugyanakkor nyilván minőségi oktatást kell adni, tehát az állam, hogyha átadja a feladatait, akkor el is várja azt, hogy azt jól végezzük. A két dolog találkozik, szükség van jó iskolákra, illetve nekünk pedig alapvető feladatunk az evangélium hirdetése. A katolikus iskola azért katolikus iskola, mert alapvetően nyíltan és bátran Jézus Krisztusnak a életpéldáját, az ő tanítását szeretnénk a valóságban megvalósítani. És nyilván, hogy a legjobb evangelizáció az az, hogyha éljük az evangéliumot. Szép dolog az ortodoxia, de nagyon fontos az ortopraxis, vagyis a gyakorlat. Jézus kettesével küldi ki a tanítványait, hogy beszéljenek az evangéliumról. Én azt hiszem, hogy ez a kettesével kiküldése picit azt jelképezi, hogy nem csak beszélni, hanem megélni kell az evangéliumot, hiszen ha valaki szeretetről beszél, és kettesével mennek ki, akkor milyen le lehet mérni rajtuk, hogy hogyan is élnek, milyen is az ő való életük a tanításnak a fényében. És egy iskola nagyon jó példa arra, hogy igen bonyolult, igen összetett, sokféle családból származó gyerekek között hogyan tudjuk megvalósítani a szeretet evangéliumát. Tehát egy nagyon nagy kihívás, ugyanakkor viszont egy hatalmas lehetőség, amely 100 beszédnél is többet mond.
Robert atya, hálásan köszönöm ezt a beszámot és tanúságtételt is.
Nagyon szívesen.
Bécser Róbert ferences atyával, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával, Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!